Irkutiak, civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió FM 98.
Mindenki ismeri ezt a dalt, Darvas Iván énekelte. Negrelli Henrik zenéje, Konstantin Simonov verse és Lányi Sarolta fordítása, Várj rám, míg megjövök. Nagyszerű lesz így, hogy zenei betéttel készül ez a beszélgetés, és hát most üdvözöljük a rádió hallgatóit is, tehát itt ülök Hegyi Gyulával, a Fiúk könyve című kötetének a bemutatóján a Rádai utcában, egy kiállítótérben, a Bombonier jóvoltából, és nagyon kedves társaság van itt velünk. Gyula, én fogok feltenni egy sor kérdést neked, de egyébként, ha valami kimarad, akkor azt rád bízom, hogy olyanról is beszélj, ami szerinted fontos, és én nem kérdezek rá. Szerencsére mi már nagyon régóta barátok vagyunk, és sokat beszélgettünk, irodalomról rengeteget, a könyveidről is, a műveidről is, és így elég, hogy mondjam, ilyen ismerősként nyitottam ki ezt a könyvet. Nem beszélve arról, hogy éppen hányszor beszéltünk Márairól, aki akár a polgárvallomásait, hogyha fellapozzuk, egy kort ír le, egy életet. Éppen meséltem neked, beszélgettünk Ábel Sperről, aki visszaemlékezéseket írt, szintén egy építész, szintén egy, hogyha párhuzamokat keressük. De én mégis valahol ott érzem, hogy ezek az alakok, ezek a történetek már megjelentek más műveidben is, beszélgettünk róluk. Mi adta most az inspirációt, a motivációt, hogy most ők így egy gyilkosság, egy krimi nélkül, egy bűnügyi történet nélkül így önmagukban jelenjenek meg könyvben, hogy volt valami, ami külön elindított ezen, vagy ez már nagyon régóta érlelődött benned?
Hát Renkósa Judit, aki a két krimiről kritikát írt, a Népszavába tett, de talán még a Révé Sándor is a HVG-ben, mind a ketten azt írták, hogy tulajdonképpen olyan regényszerű, csak aztán minek benne gyilkosság. Magyar, miért nem írok egy regényt? És eszembe jutott Körösényi Tamás barátom, szegény már nagyon régen meghalt, aki iparművész volt, grafikus volt, minden volt, és azt mondta, hogy tudod, már Kossuth Díjas is volt, azt mondta, tudod, én igazából festő szeretnék lenni, mert a festmény, a táblakép, az a képzőművészet csúcsa. Én meg úgy érzem, az írásművészetnek valahol mégis a regény a csúcsa, úgyhogy úgy éreztem, hogy egyszer muszáj írnom egy regény. Önéletrajz regény, nem igazán olyan fordulatos regény, de igen, hát meg akartam írni regény formában azt, amit már sok más témában, sok más műfajban előhoztam.
Igen, szokták egyébként mondani, hogy egy jó író mindig ugyanazt írja újra és újra. Érzed ezt benne, hogy újra kicsit átdolgozod, most egy picit máshonnan mutatod meg ezeket az alakokat, ezeket a történeteket?
Hát egy életünk van, tehát nyilván csak azt az egy életet tudjuk megírni, és egyébként ugye, majd ha olvassátok, akkor látjátok, hogy mindenki kereszt néven szerepel, senki nem szerepel a saját kereszt nevén, saját valódi nevén, csak magam, mert én mindig úgy szoktam a krimikbe is, meg novellákba is, hogy nem egy konkrét tört, nem egy emberről szól, hanem mindenféle motivumokat, amiket ellesek az életbe, azt összehozom valakibe. Tehát tulajdonképpen ez lehet a fantázia hiánya is, hogy igazából nem tudok kitalálni olyan történetet, ami nem történt meg, csak olyat, ami megtörtént, viszont valamilyen módon átfarigcsálom, másképp írom, összeállítom emberek, különböző emberek vonásait vonom egybe. Itt például, hát aki a nagyapa, a János, az tulajdonképpen igazából egy ilyen, na, majd látni fogod, egy Hemingway hős is bele van dolgozva tulajdonképpen az egyik szereplőbe.
Na hát, nagyon sokan itt most ismerkednek ezzel a regénnyel, meg nem is olvastátok, gondolom még, nekem volt szerencsém, igyekszem azért nem spoilerezni a dolgokat, de az első magáról, a kötetről azért szerintem sokat elárul a címlap. Erről mit tudsz elmondani? Miért esett erre a választás? Miért jelenik meg ez a motívum?
Hát a Kovács Keve iparművész, üvegművész készítette, aki tulajdonképpen neki köszönhetjük ezt a termet is, mert itt szokott kiállításokat rendezni. Ő üvegműveket, tehát ilyen hatalmas üvegtáblákat helyez bele művészként. Sokszor egy sajátossága, hogy némi szöveget is beletesz, és tőlem például egyszer a szegényekről írt írásomból néhány mondatot átvett, tulajdonképp azóta ismerjük egymást, meg hát a felesége a műegyetemről ismertük, és hát tudja rólam, hogy az orosz avantgárdnak egy nagy rajongója vagyok, engem egy ilyen Malevich képre hasonlít, vagy a orosz avantgárdnak a 10-20-as éveknek a stílusára emlékeztet, és ő mondta, hogy igen, hát az is volt a koncepció, hogy megfeleljen a kívánságomnak.
Egyébként ő szokott ebben a stílusban alkotni, vagy most kifejezetten a kedvedért?
Hát azért hasonlókat alkot mindig. Hiszen hát ha megnézed, ugye ilyen kis ilyen vasalt üvegekből, mint a katedrálisban készülnek a művei, ezeken is látod azért, hogy tulajdonképpen egy ilyen különböző négyzet és rombusz alakú elemekből van összeállítva, tulajdonképpen mint egy üvegplasztika.
Igazából. Mint egy ilyen kis kirakós tulajdonképpen.
Mint egy üvegkirakós.
Hiszen a regény is úgy épül fel, hogy ilyen kis kirakós darabonként kapjuk meg a történet szeleteket. Na, egyébként, ha már így gondolkodtunk ezen, én egy picit elgondolkodtam azon, hogy ugyanaz a címe, hogy fiúk könyve, de nem tudok elvonatkozni, egyszerre apák könyve is.
Igen.
Tehát ez oda-vissza érvényes. Kik hatottak rád ebben? Gondolkodtál azon, hogy maga a műfaj, akár mondjuk most mondok egyet, a Turgenev féle apák és fiúk, vagy bármi más, az a találkoztál olyannal, ahol érezted, hogy hú, neked is van egy ilyen témád, amit fel szeretnél dolgozni?
Lehet, hogy nem a legnagyobb írót mondom most, de a Vámos Miklósnak van az apák könyve, ami annak idején, amikor írta meg a Mozgóvilágban megjelent, akkor tulajdonképpen a könyv is megmaradt bennem, de a mondata megmaradt, hogy egyszer mindenki, aki eljut odáig, hogy az apjával akar írni. Bennem ez viszonylag későn érkezett ez meg, és tulajdonképpen nem csak róla szól, de ilyen értelemben mégis igen, az emberben van egy késztetés, és itt volt a tévé, és már elment, és kérdezték, hogy nem akarom a szegény szerkesztőnőt minősítel, volt a másik, hogy mit üzel a mai fiataloknak? Hát ez mondjuk az újságóiskolán első órán nem kapna ötöst egy ilyen kérdésre, de itt tulajdonképpen azt tudtam volna üzenni, hogy amíg élnek a szüleik, addig hallgassák meg őket. Én nagyon-nagyon bánom, hogy annak már sok történetet apám elkezdett mesélni, meg az unalom kiütött az arcomon, ahogy ez lenni szokott. Aztán meg az is benne van, hogy én a szerkesztőségben dolgoztam a Magyar Hírlapnál, de tényleg nagyon fiatalon kerültem oda, 25 évesen, és ott voltak olyan emberek, akik a Rajk per alatt börtönben voltak, voltak olyanok, akik a Tito elől szoktak át Magyarországra, volt ávós ezredes, és ezeknek a történeteit meg lehetett volna hallgatni igazából, de valahogy ez olyan a régi kit érdekel, inkább megyek leásolni, mint sem ezeket hallgatom, ezek nagy veszteségek voltak, és azért, amit ebbe összehoztam, tulajdonképpen azt a keveset, amit mégis felszedtem a idősebb nemzedékektől, azt mégis próbáltam átmenteni.
Hát szinte a következő kérdésemre kezdted a választ, mert hogy gyakorlatilag az is egy érdekes dolog, hogy elmondtad, hogy sok történetet hallottál, de használtál-e mást is, azaz most nem a saját kitalációk vagy Hemingway hősök, hanem dolgoztál-e akármilyen archívumok, fotóalbumok, naplók, bármi más forrásra tudtál-e támaszkodni?
Igazából nem. Nagyon-nagyon keveset, majd látjátok, hogy a tanácsköztársaság fölvillan benne. Hát arról volt a legkevesebb emlékem is tulajdonképpen a tanácsköztársaságnak egy nagyon keves, ugye úgy kezdődik, hogy egy 15 éves fiú belép akkor a Ifjú Munkás Szövetségbe 1919. januárjában, fogalmam sem volt, hogy volt ilyen, hogy volt, mint volt, és akkor ennek kicsit utána olvastam, meg akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen a spanyol nátha is pusztított, csak a történelem mindig a politikai eseményekről és nem az emberek mindennapi eseményeiről. Úgyhogy a tanácsköztársaság kora az, amit tulajdonképpen egy kicsi olvasni, utána kellett olvasni, és hát ott van egy nagyon csodálatos, a Hemingway-nek van a magyarul azt hiszem nincsen lefordítva, de Revolutionist, a Forradalmár című kis novellája, egy nagyon másfél oldal összesen, és hát annak a történetét oda van írva, hogy elloptam, tehát kölcsönvettem, amikor hogy kimenekítettek Magyarországról egy ilyen fiatal forradalmát, gyereket tulajdonképpen, aki aztán elmegy Párizsba, itt innen már valódi, olyan értelemben valódi történet, hogy a másik főhősnek a nagyapja az valóban Párizsba született, és a szülei Párizsba menekültek 19-ben. Tehát ez pontosan jól mutatja azt, hogy a kitaláció erről a Jánosról, a Hemingway történet, hogy kiment nekik, a vasutasok kimenekítettek innen valakit Párizsba 19-be, és ugye egy létező személy nagyapja pedig ott élt, és így megy. Ez pontosan mutatja azt a munkamódszert, hogy csináltam, hogy összeraktam valódi dolgokat, kitalált dolgokat, meg másoktól kölcsönvett dolgokat.
Nekem egyébként volt egy olyan benyomásom, akik szoktak használni prezi.com-ot, ez most a reklámhelye, annak van egy olyan ilyen prezentációs stílusa, hogy néha így bezúmol egy-egy történetnek a mélyére, aztán megint visszajövünk, a perspektívák, ahogy változnak, és a történetmesélésednél is éreztem egy ilyent, hogy néha két oldalon valakinek egy óráját, vagy egy fél napját követjük a regényben, majd ugrunk 10 évet az életében.
Igen.
Hogy ezzel nagyon szeretsz játszani, úgy érzem, hogy ennek mi az oka, vagy hogy viszonyulsz ehhez ezekhez az időbeli ilyen perspektívaváltásokhoz?
Hát persze, bizonyos értelemben lustaság is van benne, ebből lehetett volna 500 oldalat írni. Bár ezzel nagyon kitoltam volna veletek, úgyhogy...
Nem biztos.
Nem biztos, hogy végigolvastátok volna. Az Enkósa Judit, aki nekem nagyon jó barátnőm, és ugye újságíró könyveket írt, mondta, hogy azért te igazából újságíró vagy nem író vagy, ez igaz. Tehát ilyen értelemben nincs talán tehetségem, időm, türelmem pepecselni, tehát most leírni, hogy néz ki egy szoba, meg ilyeneket, amit említett Turgenyevnél olyan gyönyörűen le van írva az ősz 5 oldalon keresztül. Ez is benne van, meg hát benne van, meg filmkritikus voltam, és tulajdonképpen ez a filmes technika is benne van olyan értelemben, hogy ott is az van, hogy hosszan megy egy jelenet, aztán egy Schwenkel utána meg már más világot látunk, és sokszor sokáig föl kell venni egy jelenetet, és aztán meg mondjuk egy forradalmat meg le lehet tudni azzal, hogy látod a zászlót az utcán. Igen, ez így. Arra koncentráltam, amit fontosnak tartottam ahhoz a jelenfejlődéshez, vagy fejlődéshez, amely végül is majd oda gondolom eljutunk a végmondatba kulminál.
Igen, csak vissza akartam utalni azért.
Ja, lassan, hogy nem zenélünk egyet?
Jó, de azért, hogy...
Még beszéltek a második világháborúról?
Jó, mindjárt akkor elérkezünk második világháborúhoz is. Egyébként csak az írói vénát, tehát hogy azért az érzékenységedet jól mutatja, hogyha 2 nappal ezelőtt felhívtál, hogy fürödtél vagy úsztál a Balatonban, legalább 5 jelzőt hozzátettél ahhoz, hogy milyen volt a víz, vagy milyen érzés volt úszni benne, tehát hogy azért egy újságíró azt csak leírja, hogy...
Jó, hát költő is voltam, megjelent több eset.
Tehát azért van ilyen vénád, ezt nem, ne tagadd le, vagy ne légy túl szerény, mert hát tényleg a könyvednek a lapjain tényleg megelevenednek ezek az emberek, ezek a történetek, ott érezzük magunkat az ő bőrükben. És amikor itt... Tényleg itt beszélgetünk a napjainkról, a kihívásokról, hát azért elég... hogy mondjam, nehéz időkön keresztül vezeted a hősöket. Nem is tudom, melyik kérdésem az, de itt van például az, hogy 1903 és 2023 között játszódik a történet. Tehát a legelső történetszál ott kezdődik, és az utolsó pedig 23-ban ér véget. Hát ez azért 120 év, benne az egész 20. század borzalmai, mégsem nyomasztó. Tehát, hogy... Valahogy nem tudod olyan nyomasztóan megélni ezt a 20. századot érzékeny ember létedre, vagy nem szeretnéd az olvasóidat ilyen, ha valaki háborúról ír,
igen,
üldözésekről, elnyomásról, halálról, akkor az olyan borzasztó érzés tud lenni, és nálad valahogy ott van az ember, ott érezzük mi is a problémáid, de valahogy nem lehúznak, hanem csak olyan, úgy valahogy olyan természetesen vagyunk vele. Ebből te mit...
Igen, ezen gondolkodtam én is, hogy annyi borzalmat leírtak már a 20. századról, hogy valahogy úgy éreztem, hogy mostan hosszan kínzásokat, vagy kivégzéseket írhatnék. Ugye egyik hősömet elviszi az AVH, aztán késő este kiengedik azzal, hogy majd másnap tovább vallatják, és akkor meghal szívrohamba. Hát azt is megígértem, hogy vejés közben hal meg, de valahogy abban olyan sokat írtak már is, azért nyilván nem veltek mindenkit agyon. Azon kívül olyan szerencsés vagyok, hogy éppen visszamentem a szüleimig, nem ők szülőkig, senki nem volt börtönben, senkit nem öltek meg. Tehát nem csak arról szólt a történelem, és annyi könyv van, ami gyakorlatilag csak a 20. század rémségeiről szólt. Az is rémség azért, ami benne van, hogy az embereknek félniük kellett, el kellett menekülni ilyenek történetben, ugye el kellett menekülniük az országból, vissza kellett menekülniük a nácik elől Magyarországra, a holokauszt ánya is megjelenik azért a könyvbe, de hát megpróbáltam úgy megírni, ahogy gondoltam, békésebben.
Igen, tehát, hogy itt elhangzott már az igény a második világháborúra, és hogy bár tényleg az a, hogy mondjam, a történet középpontja, de hát egyáltalán nem ez a lehúzós, meg nem is tudom, ilyen háborús regényben nyomásunk van, hanem egyszerűen így az emberek, nem tudom, ilyen hétköznapi döntései, küzdelmei, megküzdési stratégiáit kapjuk. Tehát tényleg van egyfajta ilyen életigellés, de ez szerintem a Gyulaszálban is megjelenik, tehát hogy te magadat azért valahogy úgy érzem, hogy úgy írod meg, mint aki, hogy mondjam így, jókor van, jó helyen, és jó dolgokat hozol ki ebből.
Valószínűleg így van. Ami akkor a második világháború, megkérjük egy újít, ugye a második világháború. Na, egyébként egy nagyon jó példa, tehát az én édesapám térképész tisztult ilyen értelemben. Hát azt hiszem, hogy senki nem lövöldözött meg, nagyon rossz körülmények között se volt, mert Dán hadifogságban volt, de a Gyurinak az édesapja az páncélos tiszt volt, ugye? Jól emlékszem.
Igen.
Ő más hadifog. Ő megélt igazi harcokat is, úgyhogy ez mutatja azt, hogy két nagyjából egyidős fiatalember, nagyjából ugyanabban a hadseregben, más és más kalandokat éltek meg. Akkor azt az egy epizódot, nem inkább érnek el.
Jó, köszönjük, akkor egy dalbetét következik a második világháborús motívummal.
Hova tűnt a sok vitéz? érti ezt, pont ki érti ezt. Sok virág, lányok téptek bokréták, ó, mondd, ki érti ezt, ó, mondd, ki érti
Folytatjuk akkor a beszélgetést Hegyi Gyulával, a fiúk könyvéről, ami most itt 2025. júniusában jelent meg. És hát éppen ott tartottunk a történetben, hogy micsoda történelmi korszakokat ölelesz fel. Hogy húztad meg az elejét? Tehát, hogy csak hogy az a jelenlévők is értsék, hogy három-három generációt ölelünk fel. Nem akartál jobban visszamenni, vagy már nem volt lehetséges, hogy az túl töredezett lett volna. Tehát, hogy miért, vajon miért ott kezdődik, vagy miért azzal?
Hát tulajdonképpen, ha nem szabad kijavítani a Hüppolte elvtársasról, de
ugye de hozzáadni mindig lehet.
Az egyik oldalon csak két generációban, én is az apám, és a másik oldalon nyilván majd szóba kerül a másik főszereplő, akinek a nagyapja, apja és az ő története van. Hát korban ugye így egyezett meg, meg a másik szereplő az jóval fiatalabb nálam. De egyébként általában az az igazság, úgy tapasztaltam, és épp az Arcanumban egy kicsit olvasgattam a nagyszüleimről, dédszüleimről, hogy általában az emberek a nagyszülőkig van tudásuk arról, hogy mit csináltak, mi volt a foglalkozásuk. Nagyon kevesen tudják már, hogy a ők szüleik, ha csak nem valami nagyon híres emberek voltak, hogy ők mivel foglalkoztak. És hát mondjuk a nagyszüleimről sokat tudok, de ilyet a nagymamám a szerepel benne, igazad van, bocsánat, kijavítalak.
Hát nem külön jogon, tehát hogy csak mint
szerepel benne. Igen. Elmondjuk ezt a történetet?
Persze.
Ezt elmondom, mert erre is most a könyv, például a könyv készítése közben jöttem rá, hogy szegény, borzasztó hiú asszony lehetett, ugye úgy hívták az édesapját, hogy Pálffy Ferenc, F-I-vel, tehát így Pálffy volt, én meg Pálffy Józefa, ugye akkor régen voltak még ilyen férfi névből átalakított németes nevek, mint Józefa például. Nagyanyám az Pálffy Józefa volt, és amikor tudta, hogy a fiát már hadnaggyá fogják kinevezni, akkor fejébe szállt a hiúság, és megtaláltam a keresztlevelén, vagy valamilyen levelen, benne van a kötetben szó szerint ide, hogy a Pannonhalmi Magas Egyházmegyei Hatóság engedélyével az apa neve Pálffyról így Pálffyra visszaigazítatva. Tehát valamilyen módon volt valami papír arról, hogy igazából ez Pálffy volt Y-nál és nem I-vel, és azt a nagymama olyan rendkívül fontosnak tartotta, hogy ez ugye Pannonhalmi önálló püspöknek számít az apátság. Többször, de nyilván el kellett zajándokolni, gondolom pénzt kellett fizetni, meg papokkal kellett vitatkoznia, csak azért, hogy a fiacskájának az anyja nevéhez már Pálffy József vagy Y-ről ne legyen belőle. De a dologban az a különösen tragikus, hogy ez 39 volt, amikor ugye a zsidók, szegény zsidók